Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az ige szavával. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Isten áldása legyen a mi Isten tiszteletünkön, az ő segítségét hívjuk és várjuk most is. Jöjjön az ő segítsége az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 168. énekünk 4 versét énekeljük. 168. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívelém eléd borul bűnéped. Meg Isten igéjét úgy, ahogy írva található Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, a második Timóteusi levél harmadik fejezetében, innen az első 4 és a 14-től a 17. versig teredő szakaszt olvasom. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad. Mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amen. Isten áldása legyen az ő igéjén, annak hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán is. Most ezért fennállva, fejünket meghajtva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Ó, Atya Isten, irgalmas, nagy Úr, eléd borul most a te néped. Felálltunk, de lélekben mégis szeretnénk leborulni. Meghajtjuk előtted a fejünket, és térdet hajtunk előtted, mint Úrunk előtt. Te látod azt, Istenünk, hogy milyen szívvel tesztük ezt. Hogy hogyan jöttünk most, hogy valóban úgy jöttünk, ahogy az ének mondja, bűnbánó szívvel borulunk le előtted. Milyen a mi szívünk, és mivel van tele? Látod, hogy amikor leborulunk előtted, akkor a legtöbbször csak a kéréseinket soroljuk. Hogy add meg nekünk azt, amire úgy gondoljuk, hogy szükségünk van, és olyan sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi megköszönjük neked, amit eddig kaptunk már tőled. Urunk, jövünk hozzád, és vágyunk arra, hogy halljuk a te igédet. Vágyunk a te igéd szavára. És kérünk, hogy mindazok ellenére, hogy olyan sokszor úgy teszünk, ami nem neked tetsző, mégis hallgass meg a mi kérésünket, amit az énekben is elmondtunk, hogy nyisd ki a szíved, és vegyél be, fogadj be bennünket. Urunk, ezzel a vággyal vagyunk most is itt. És kérünk, hogy a te fiad Jézus Krisztus nevében hallgass meg ezt a mi kérésünket. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy ennyien itt lehetünk, hogy el tudtunk jönni a te házadba. Talán hosszú idő óta, lehet, hogy talán legelőször itt vagyunk a te közeledben. Kérünk azokért, akik nem tudtak eljönni, pedig szerettek volna. Kérünk a betegekért, nagyon sokan vannak most is, felnőttek, gyerekek, te gyógyítsd őket. És kérünk, hogy te gyógyíts mindannyiunkat, mert nem vagyunk betegek talán testileg, de olyan sok mindenben gyógyulásra szorulunk. Kérünk, hogy hadd kapjuk most meg ezt a gyógyulást itt a te közeledben. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és legyél velünk a te szent lelked által. Amen. Készülve az ige hirdetésére, hallgatására, a 171. énekünket keressük meg. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Az üzenetét ezen a mai vasárnapon hirdetem, úgyhogy segítségül kérem és hívom az ő szent lelke erejét. Írva találhatóan már felolvasott ige szakaszban Pál apostol Timóteushoz írt második levelében. A harmadik fejezet 16. és 17. versét olvasom még egyszer. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Foglaljuk el helyünket. Számunkra, keresztény emberek számára minden vasárnap ünnepnap, De ezek között is vannak olyan különleges napok, amelyek kiemelkednek a többi közül, amikor kétszeresen vagy többszörösen is ünnepnap ez a számunkra. Ez a mai vasárnap is ilyen, mert a naptárunk szerint ez a nap a Biblia vasárnap. Amikor különös lehetőségünk van arra, hogy még inkább figyeljünk arra a könyvre, amiből hétről hétre, vasárnapról vasárnapra olvassuk, halljuk az igét és annak a magyarázatát. Az az ige, amit felolvastam, a Szentírásról és a Bibliáról beszél. Pál apostol tanítja Timóteust, az ő fiatal szolgatását, és tanít bennünket is arra, hogy mit is jelent számunkra a Biblia, és mit jelent számunkra, mit jelenthet számunkra a Szentírás. Azzal kezdi az apostol a gondolat menetét, hogy figyelmezteti Timóteust. Az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Amikor ezt halljuk, hogy utolsó napokban, akkor arra gondolunk, hogy ez az az időszak, amikor Jézus visszajövetele közeledik, az ő visszajövetelét megelőző rövid időszak lehet ez, az utolsó napoknak az időszaka. De tudjuk azt, hogy a Biblia nem ezt mondja, nem csak ennyit mond, hanem azt mondja, hogy igazából, amióta Jézus elment innen a földről, azóta az utolsó napokat éljük, az utolsó időket éljük. És azt mondja Pál, hogy ezek az idők olyanok, hogy nehéz napok lesznek. És el is mondja, hogy miért, és elsorolja, hogy az emberek milyenek lesznek ezekben az utolsó napokban. Egy nagyon-nagyon hosszú és elég megrendítő felsorolást találunk. Még felsorolni is hosszú, nem, hogy belegondolni, hogy ez valóban így van. Hogy az emberek önzőek lesznek, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, hálátlanok, szeretetlenek, és sorolja ezeket a jellemzőket. Néha azt érezzük valóban, hogy mintha a világ kifordult volna magából. Néha úgy érezzük, mintha a bűn lenne erény, és fordítva az erényt kellene úgy beállítani, mint valami gyengeséget, vagy mint valami bűnt. És ezért hangzik aztán, és nagyon nagy a kontraszt, amikor Pál apostol úgy kezdi a tanítását, hogy úgy folytatja Timóteus felé, hogy de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál. Mégis, mindazok ellenére, amit látsz magad körül, amilyen ez a világ, és amilyen abban sok ember, te ne olyan legyél, hanem ragaszkodj ahhoz, amit tanultál. És te tudod azt, hogy az nem olyan, mint ami ez a felsorolás. Hogy az embereknek nem kell feltétlenül ilyeneknek lenniük. Azoknak, akik az Istent ismerik. Emlékezz arra, hogy kiktől tanultad, amit tudsz, és emlékezz arra is, hogy honnan tanultad. Mert gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat. A szent írásokból tudhatod azt, hogy hogyan kellene élned, és az embereknek hogyan kellene élniük. Te ragaszkodj ahhoz, maradj meg abban, amit tanultál. Maradj meg a szent írás mellett. Maradj meg az Isten beszéde mellett. Mert csak így lehetséges az, hogy valaki ebben a világban, amiben az emberek önzőek, tud nem csak magára figyelni, hanem másra is. Csak így lehetséges, hogy valakinek számára a pénz az nem olyan, mint ami az egyetlen cél, amit el kell érni az életben, hogy azt megszerezze, hanem a pénz olyan, amit lehet és kell is használni, de ami nem életcél. Csak így lehet megmaradva a szent írások mellett, hogy abban a világban, ahol nagyon sokan Isten káromlók, abban a világban olyan emberek legyünk, akik nem káromolják az Istent, hanem dicsérik az Istent. Csak így lehet, hogy ebben a világban, ami tele van hálátlansággal, az Isten felé és az emberek felé lehetünk és maradhatunk hálásak. És ebben a világban, ahol az emberek szeretetlenek, lehetünk olyanok, akiket betölt a szeretet. Erre biztatja Pál apostol Timóteust. Vagy másképpen úgy is mondhatnánk, ahogyan a Zsoltárban hangzott az első Zsoltár szavaiban, amikor azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy de te maradj meg azokban, amit tanultál, másképpen így is lehetne mondani, hogy legyél boldog ember, Boldog ember, aki nem követi a bűnösök tanácsát, nem jár a vétkesek útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem aki az Isten törvényében gyönyörködik, és arról gondolkodik éjjel-nappal. Hogy mondhatnánk ezt másképp, hogy legyél olyan valaki, aki nem azt követi, amit lát maga körül, és nem azon az úton jár, amin olyan sokan járnak, hanem hogyha az Isten igéjét követi. Miért? Mert akkor olyan leszel, mint a víz mellé ültetett fa, amely megtermi a gyümölcsét, és nem szárad ki. Akinek minden sikerül, amit tesz. Legyél ilyen boldog ember, mondja Pál apostol Timóteusnak, és vele együtt nekünk is. És ez akkor lehetséges, hogyha tényleg megtesszük, amit ő mond, hogy maradj meg azokban, amiket a Szent Írásban olvasol, amivel ott találkozol. És Pál apostol meg is indokolja, hogy miért. És két dolgot, két jellemzőjét mondja el a Szentírásnak, a Bibliának, amire jó, hogyha figyelünk, és amit jó, hogyha soha nem felejtünk el. Két kérdésre ad választ, és ez a két kérdés úgy hangzik, hogy honnan van a Biblia, mi az eredete? Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy miért is íródott meg a Biblia, mi a célja annak, hogy megszületett. Röviden és még egyszerűbben úgy tehetném fel ezt a kérdést, hogy ki írta a Bibliát, és miért írta a Bibliát. Ki írta a Bibliát? Ezt a kérdést, hogyha felteszem, akkor talán gondolatban elkezdjük sorolni azokat a neveket, akiket a tartalomjegyzékben találunk, meg akikről tudjuk, hogy egy-egy bibliai könyv fűződik a nevükhöz, több mint 50 ilyen nevet tudnánk felsorolni, és talán a legnagyobb vád a Biblia ellen az pont ez, hogy a Bibliát emberek írták. Csak emberek írták. Ugyanolyan könyv, mint a többi. Mitől lenne más? Hiszen ezt is csak emberek írták, emberi gondolatok fogalmazódnak meg benne. Miért lenne és mivel lenne több ez, mint bármelyik más könyv, amit emberek írtak? Itt azt olvastuk, Pál apostol így fogalmaz, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy valóban emberek jegyezték, leírták le, de Isten volt az, akitől megkapták azt, hogy mit írjanak. Ő volt az, aki elmondta nekik, hogy mit írjanak le ezekben a könyvekben. A teljes írás, a Biblia, a Szentírás Istentől ihletett. Ihlet. Ezt a szót, ezt a művészetekben is megtaláljuk, amikor valakit ez betölt, és akkor nagyon szép dolgokat alkot, de itt azért ennél sokkal többről van szó. Mert hogyha az eredeti kifejezést nézzük, akkor azt látjuk, hogy ebben a szóban benne van az Isten neve, meg az ő lelke, az ő lehelete. Vagyis ez azt jelenti, hogy az Isten lehelte, az ő lehelete teremtette mindazt, amit olvasunk a Bibliában, amit olvasunk a Szentírásban. Nem úgy történt ez, hogy az Isten fogta ezeknek az embereknek a kezét, és vezette az ő tollukat, nem is tollal írtak akkor, hanem úgy, hogy meglátszódik mindazon, amit leírtak az ő koruk, az ő kultúrájuk, átszűrődik az ő személyiségükön mindaz, amit leírtak, de a forrás, ahonnan ezek a gondolatok érkeztek, az maga Isten volt. Péter apostol is beszél erről, és azt úgy fogalmaz, hogy sohasem emberi akaratból születtek a proféciák, hanem mindig az Isten szent lelke indította az Isten embereit arra, hogy ezeket elmondják. Sohasem ember akaratából származtak ezek, hanem az Isten akaratából. A Bibliát emberek írták, de az Istentől származik. A Biblia az Isten szava, és az Isten kijelentése. Ez a kijelentés, ez a szó is, amit így fordítunk, ez is nagyon sok mindent magában foglal azt, hogy a kijelentés az, amikor valaki leveszi a leplet arról, ami le van takarva, kihúzza a függönyt, és rátárul, vagy kinyílik a szemünk valamire, amit addig nem láttunk. Az Isten kijelentése ilyen. Amit a Bibliában olvasunk, az ilyen, hogy megtudunk olyan dolgokat, amiket sehonnan máshonnan nem tudnánk meg. Felnyílik a szemünk sok mindenre, amit a Szentíráson kívül máshonnan nem tudhatnánk meg. Olyan titkokra találunk rá, és olyan titkok nyílnak meg, amelyekre a választ máshol nem kapjuk meg. megkapjuk a választ az élet értelmének és céljának a titkára, megkapjuk a választ az örök életnek a titkára. Megkapjuk a választ arra a kérdésre, hogy kicsoda az Isten, és hogy kik vagyunk mi, ki az ember. Azt mondja Pál apostol, hogy ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged. Ki a bölcs ember? Ki a bölcs ember, aki sokat tapasztalt, aki sokat élt, akit le tudta vonni a tapasztalataiból a következtetéseket, aki tanult ember? Azt mondja Pál apostol, hogy az a legbölcsebb ember, aki ismeri a szent írásokat, mégpedig nagyon jól ismeri. És nem csak ismeri, nem csak kívülről tud mondatokat és igéket a Szentírásból, hanem akinek nem csak Biblia ismerete van, hanem aki ezeket az ismereteket magáévá teszi, és megéli, és beépíti az életébe. Az a bölcs ember, ennél bölcsebb nem lett senki. Olyan igazságokat találunk, amikre magunktól soha nem jönnénk rá. És ezek olyan igazságok is, amelyek soha nem évülnek el, amelyek fölött nem jár el az idő, amelyeket nem lehet felülírni, és nem lehet azt mondani, hogy egyszer ez igaz volt, de most már nem igaz. Ez a másik vád a Biblia ellen sokszor, hogy elavult, hogy nem használható, hogy ma már nincsen mondani valója, és nincsen üzenete az emberek számára. Egy lelkipásztor mesélte azt, hogy egyszer egy iskolában, középiskolában tartott előadást fiataloknak egy világiskolában a házasság és a szexualitás kérdéséről, kényes kérdéséről, és a fiatalok hallgatták, és hát sokszor megrökönyödve hallgatták azt, amit ott hallottak, és a végén meg is kérdezték tőle, hogy hát nem gondolt az egyház arra, hogy átírja a Bibliát, és hogy egy kicsit megváltoztassa ezeket a dolgokat. És azt mondta ez a lelkipásztor, és így válaszolt nekik, hogy képzeljétek el, az egyház gondolt már erre, csak az Isten nem gondolt erre. Mert hogy az, ami ott a Bibliában benne van, az ma is érvényes, és ma is igaz. Az ma is érvényes, és ma is igaz, és ma is modern. Modernek ezek a könyvek, a legrégebbitől, ami 3500 éve íródott, a legfiatalabbig, ami majdnem 2000 évvel ezelőtt született meg, ami ott le van írva, abból mi is tanulhatunk. Mégpedig úgy, hogy minden kérdésünkre megtalálhatjuk benne a választ. Minden igazán fontos kérdésünkre benne van, hogyha igazán akarjuk megtalálni benne a választ. Az a kérdés, hogy hogyan vesszük a kezünkbe a Bibliát. Hogy tudjuk-e mi, keresztjén, hívő, templomba járó emberek, hogy az a könyv, amit a kezünkbe veszünk, az Istennek az igéje és az Isten szava. Így vesszük-e a kezünkbe ezt a könyvet? Tudjuk-e, hisszük-e, hogy amikor olvassuk, akkor az Isten szavát olvassuk, és amikor ő mond valamit, akkor az úgy van. Úgy van, ahogy ő mondja, és az igaz most is, igaz rám is, és igaz rád is. Néha arra vágyunk, hogy az Isten szóljon hozzánk. Szóljon hozzánk úgy, mint annak idején a prófétákhoz, hogy hallották az ő hangját. Hallottak egy hangot, és az elmondta, hogy mit kell tenniük, vagy mit kell mondaniuk. Vagy úgy, mint ahogy Jézus Krisztus keresztelésekor megnyílt az ég, és hallatszott egy hang az égből, az Istennek, az Atyának a hangja. Néha azt szeretnénk, hogyha az Isten így szólna hozzánk. De hát így szól hozzánk. Ugyanígy szól hozzánk, amikor olvassuk a Bibliát, akkor ugyanezt történik, nem kevesebb. Az Isten, az élő Isten szól hozzánk. Amikor kinyitjuk a Bibliát, akkor megnyílik a menny, és megnyílik az ég, és az Isten hangját hallhatjuk. Több mint 3800-szor olvassuk a Bibliában valamelyik mondatnak az elején, hogy így szól az Úr. De nem csak akkor szól az Úr, amikor ez külön ki van emelve, hanem mindig. A teljes írás Istentől ihletett. Az elejétől a végéig. És amikor mi olvassuk, akkor így olvashatjuk, hogy így szól az Úr, ezt mondja, ő maga mondja, azért, hogy válaszoljon nekünk, azért, hogy vezessen bennünket, azért, hogy az életünket megváltoztassa, azért, hogy jobbá tegye, azért, hogy áldást adjon bele. És így érkezünk el rögtön a második kérdéshez, hogy mi is a célja a Szentírásnak. És az Isten, aki elmondta ezeket, és leíratta ezekkel az emberekkel, miért tette ezt? Miért mondta el? Mi volt a célja? Miért fontos tudnunk azt, hogy az Isten szavát tartjuk a kezünkben? Azért, amiért Timóteus számára is fontos volt. Hiszen Pál apostol azt mondja neki, hogy bölcsé tehetnek téged ezek az írások az üdvösségre. Az üdvösségre vezetnek el téged ezek az írások. A Szentírás nem más, mint az üdvösség könyve. Erről olvasunk benne az elejétől a végéig. Erről olvasunk benne, hogy az Isten az ő üdv tervét hogyan tervezte és hogyan valósítja meg az emberek életében és ennek a világnak az életében. És hogyan valósíthatja meg a te személyes életedben is. Olvasunk az elején arról, hogy az Isten megteremtette az embert. Mégpedig a maga hasonlatosságára, a magával való közösségre. Aztán rögtön olvasunk arról, hogy ez az ember elfordult az Istentől, és megszakadt a kapcsolata vele. Ezt olvassuk az első, meg a második lapon, és aztán az összes többi oldalon a Bibliában, szóval az 1500 oldalon körülbelül arról olvasunk, hogy az Isten hogyan próbálja meg helyreállítani ezt a közösséget, és visszaállítani a kapcsolatot az ember és ő maga között. Az üdvösség könyve ez. És olvasunk arról, hogy kiválaszt egy népet magának, akit vezet, és akiről gondoskodik, és akit újra és újra, akinek újra és újra megbocsát, hogy aztán ebből a népből, ebben a népben szülessen meg az, aki az igazi megoldást hozza el, az Isten fia, Jézus Krisztus, akinek olvasunk az életéről, a haláláról és a feltámadásáról, arról, hogy az Isten mit készített az ember számára. Hogy aztán az ember, aki az Istentől elszakadt, mégiscsak hozzá visszatalálva üdvösséget, örök életet kapjon, és már itt a Földön elkezdődhessen számára az üdvösség és az örök élet. Miért íródott a Biblia? Azért, hogy az Isten nélkül élő ember az övé legyen. Azért, hogy az Istentől elszakadt ember visszataláljon hozzá. Azért, hogy az ember életet, új életet kapjon. Egyszer odaállt, és már itt a Földön is. Egy helyen úgy olvassuk, hogy azt írja a Szentíró, hogy újonnan születtetek Isten igéje által. Igen, mert másképpen nem lehet újjászületni, csak akkor, hogyha úgy olvassuk a Szentírás, mint Isten igéjét. És hogyha meglátjuk benne, hogy ez nem másért íródott, mint azért, hogy új életünk legyen az Istenben és az Isten által. Erről olvasunk, az üdvösségről és az üdvösség útjáról. A kezdetektől egészen a végig. Kezdetben teremtette Isten a mennyet, a földet. Innentől egészen odáig, hogy új ég és új föld születik majd meg, ahol majd mi élhetünk. Milyen gyönyörű ív ez, ami végig rajzolódik a Biblián. Az Isten szeret szép íveket rajzolni. Így volt az özönvíz után is, amikor egy szivárványt rajzolt az égre, és azt mondta, hogy ez lesz az én szövetségemnek a jele, amit veled kötök, veletek kötök emberekkel. Amikor a kezünkbe veszük a Bibliát, akkor egy ilyen szivárvány ívet veszünk a kezünkbe, ami végig arról beszél, hogy az Isten hív magához bennünket vissza, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Pál apostol azt is mondja még, és ezzel foglalja össze, hogy miért is jó nekünk, hogyha olvassuk az írásokat. Igen, azért, hogy bölcsé tesznek bennünket az üdvösségre, és azt mondja még itt Timóteusnak, hogy az az írás, a teljes írás, ami Istentől ihletett, az hasznos a mi számunkra. Talán egy kicsit emelkedettebb kifejezést várnánk itt. Hasznos. De hogyha egy kicsit fennköltebb szót olvasunk itt, talán nem értenénk meg igazán, amiről szó van. Hasznos. Mi nagyon sokszor a dolgokkal kapcsolatban azt vizsgáljuk meg, hogy mennyire hasznosak azok a számunkra. Ezt értjük, hogy hasznos-e vagy nem hasznos. És a Pál apostol azt mondja, hogy számunkra a Szentírás hasznos. Mennyire hasznos? Hát csak annyira, mondjuk, mint egy mentőv, amiben belekapaszkodhat a fuldokló. Csak annyira hasznos, mint egy lámpa, amit valaki megkap, aki a vak sötét barlangba téved véletlenül. ennyire hasznos a számunkra a Biblia, mert az életre vezet, hasznos. Vajon észrevettük-e azt, hogy ez tényleg így van? Vajon így vesszük-e a kezünkbe, hogy tudjuk ezt róla? Hogy amikor kezünkbe vesszük, akkor nem elvesszük az időt sok minden más hasznos dologtól, amit éppen meg kell tennünk, hanem így kapnak igazi értelmet, és így kapnak igazi mélységet azok a dolgok, amiket egyébként végzünk. Így kap értelmet az életünk, így kapnak értelmet a napjaink, akkor, hogyha kezünkbe vesszük a Szentírást. Hasznos. Igen, hasznos a tanításra, mert abból megtudjuk, hogy mi az, amit Isten mond nekünk. Hasznos a feddésre, mert az embernek, aki vétkezik az Isten ellen, van, amikor feddésre van szüksége. Hasznos a megjobbításra, hogy jobbá legyünk. Igen, olyan sokszor vágyunk erre, hogy szeretnénk jobbá lenni, de nem tudunk. A magunk erejéből nem tudunk. Hasznos az igazságban való nevelésre, mert az Isten szeretne bennünket, mint az ő gyermekeit nevelni és vezetni. És aztán azt is hozzáteszi még Pál apostol, hogy mindez azért van, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre. És visszautalok a kezdeti felsorolásról, olyat is olvastunk, hogy az emberek jóra nem hajlandók. Ebben a világban az emberek nagy része nem hajlandó a jóra, az Isten elvezethet bennünket arra, hogy jó cselekedetekre felkészített emberek legyünk. Tökéletes legyen az Isten embere. Az a szó, ami itt áll az eredetiben, csak itt fordul elő a Szentírásban, az Új Szövetségben. És azt jelenti, úgy lehetne másképpen mondani, hogy tökéletes, amilyennek lennie kell, amilyen megfelelő állapotban van, az tökéletes. És Pál apostol ezt a kifejezést a hajózásból vette át, akkor használták ezt, amikor a hajó állt a kikötőben, és elkészült. Útra készen állt, minden felszerelés rajta volt, minden élelem, hogy a hosszú úton legyen mit enni a legénységnek. A hajó fel volt készítve a hosszú útra. Legyen az Isten embere tökéletes. Legyen felkészített. Felkészített, ahogy az a hajó felkészített volt, mindarra, ami várt rá ott a tengeren. A hosszú útra és a viharokra is. Nem az a nagy bajunk sokszor, hogy mi nem vagyunk felkészült emberek? Hogy találkozunk sok mindennel, szembesülünk az életünkben sok mindennel, és felkészületlenül ér. Úgy, hogy nem tudunk mit kezdeni vele. Nem arra lenne szükségünk, hogy valaki vagy valami felkészítsen bennünket, hogy meg tudjunk állni azokban a dolgokban, amik érnek bennünket. Felkészített emberek vagyunk, és tudunk megállni mindazokban, amivel szembesülünk. Felkészített ember lehet az Isten embere, aki a Szentírást olvassa. Fel lehet készülni a jó dolgokra is, mert arra is fel kell készülni, az örömökre. Amikor az ember tudja, hogy amit elértem és amit megszereztem, azt nem az én érdemem, hanem az Istentől kaptam. Fel lehet készülni tényleg a viharokra, a nehézségekre. Azt hiszem, hogy egészen másképpen van benne valaki egy betegségben, aki a Szentírás felkészített arra, hogy abban a betegségben ott legyen. Egészen másképp fekszik valaki a kórházi ágyon úgy, hogy ott van mellette a szekrényen a Bibliája, amit olvas, és amit nem csak a kórházban kezdett olvasni, hanem már előtte is ott volt mindig az éjjeli szekrényén, és olvasta, felkészült rá. És az ilyen ember tudja, hogy jó kezekben van. Nem az orvosokéban, hanem az Isten kezében van. Legyen felkészített az Isten embere. Vajon mi azok vagyunk-e? De azok lehetünk tökéletesek, és felkészítettek mindenre, ami ér bennünket. Hogyan vesszük kezünkbe a Szentírást? Úgy, mint akik tudjuk, hogy hasznos a mi számunkra, hogy mindennél hasznosabb, hogy nincs ennél hasznosabb dolog, amit csak kezünkbe vehetünk, amit olvashatunk, amit tehetünk. Kezünkbe vesszük-e egyáltalán a Szentírást? Munkácsi Mihály, híres alkotása a Síralomház című festmény. Mi látunk valakit, egy embert, egy elítéltet, aki ott van a Síralomházba, a kezébe, tenyerébe temeti az arcát, és ott van előtte a földön kinyitott lapokkal odadobva egy könyv. Minden bizonnyal a Biblia, a Szentírás. Mert ennek az embernek hiába adták a kezébe, vagy vette a kezébe, nem jelentett semmit. Nem jelentett vigasztalást. Úgy olvasta, mint ami csak emberi szó, és nem úgy, mint ami Istennek az életet adó ereje. És eldobta. Oda dobta a földre. Nem kell, mert nem használ nekem. Mert nem érek vele semmit. Hadd kérdezem meg nagyon csendesen, hogy a te Bibliád hol van? Biztos vagyok benne, hogy nincs ledobva a földre, de lehet, hogy talán ott van a polcon. Ott van a polcodon, és annyiszor veszed le, veszed elő, mint bármelyik másik könyvet a polcról. És hogyha nincs a Biblia ledobva a földre, de ott van a polcon, úgyhogy nem veszed le, akkor nem sokkal jobb a helyzet. Hol van a Biblia? Ott van-e a kezedben a Szentírás? Olvasod-e úgy, mint az Isten szavát, ami hozzád szól? Olvasod-e úgy, mint amiben az életedről van szó, ami az életet jelenti a számodra? Tudom azt is, hogy sokan azt mondják, kicsit szomorúan és fájdalmasan, hogy hát én olvasnám a Bibliát, de nem értem. Úgy vagyunk sokszor, mint az etióp kincstárnok, akihez Fülöp odamegy, és megkérdezi tőle, hogy érted is, amit olvasol? És azt válaszolja, hogy hogyan érteném, ha valaki nem magyarázza meg. Hát igen, szükségünk van, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy valaki sokszor megmagyarázza azt, amit mi nem értünk. Mert néha úgy van, hogy nemhogy az ég nem nyílik meg, nemhogy a menny nem tárul ki, de mintha egy fal lenne, mintha nem is magyarul olvasnánk azt a szöveget, amit olvasunk. Ki tudja megmagyarázni a Bibliát? Hát leginkább az, aki megírta. A Szentlélek Isten az, aki megmagyarázza a Szentírást a mi számunkra. És nem csak a lelkészeknek, és nem csak a tanítóknak, hanem mindenkinek. Ezért lehetséges, hogyha valakiben nincs ott a Szentléleknek a magyarázata, akkor lehet egyetemet végzett, és doktorát, és akárki, és nem fogja megérteni, amit olvas. És akiben pedig ott van a Szentlélek ajándéka és ereje. Lehet, hogy csak 8 általánost végzett, vagy még kevesebbet, egy egyszerű munkás ember, és mégis kitárul előtte egy másik világ, az igazi világ és az igazi valóság. Megtehetjük azt, hogy kérjük az Isten lelkét, hogy segítsen, hogy magyarázza, hogy mutassa meg, hogy mit jelent, mert szükségünk van arra, szükségünk van a vezetésre, mert nélküle nem boldogulunk. Szükségünk van arra, hogy az Isten szavát olvassuk és halljuk. Én ezen a vasárnapon azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen a Biblia a számunkra az, ami legyen a számunkra az Istennek hozzánk szóló szava, életet adó szava. Mi pedig legyünk azokká, akikké lehetünk akkor, hogyha így olvassuk, legyünk az Isten emberei, tökéletes és felkészített emberei az Istennek. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a te ajándékodért, azért, hogy elmondtad nekünk a titkokat. Mindazt, amit szükséges tudnunk ahhoz, hogy igazán élhessünk ebben a világban. Köszönjük neked azt, hogy feltártál már sok mindent előttünk is. Köszönjük azt, hogy utat mutatsz nekünk a te szavad által. Urunk, látod, hogy olyan sokszor mégsem vesszük kezünkbe a te szavadat. Hogy olyan sokszor mégsem úgy gondolunk rá, mint ami hasznos a számunkra. Mert úgy gondoljuk, hogy annyi minden más van, ami ennél sokkal hasznosabb. És majd, hogyha lesz több időnk, vagy jobban ráérünk, akkor majd olvasgatjuk, de addig még el kell intéznünk sok mindent. Pedig megtudhatnánk azt, hogy amit olvasunk a te igédben, hogy te elintéztél már sok mindent, mégpedig a legnagyobbat intézted el, azt, hogy megváltottad és megszabadítottad a mi életünket. Add, hogy felismerjük ennek az erejét, és add, hogy így élhessük mi is a mi életünket. Szeretnénk, Urunk, mi is felkészített emberek lenni. Olyanok, akik rád figyelve meg tudnak maradni ebben a világban, meg tudnak maradni a te igéd mellett. Urunk, így kérünk, hogy áld meg bennünket. Így kérünk, hogy hadd tudjunk rád figyelni, és kérjük a te lelkedet, hogy ő legyen az, aki igazán megmutatja nekünk, hogy mit jelentenek azok a szavak, amiket olvasunk. Kérünk, hogy ebben segíts bennünket. Hallgass meg a mi kérésünket, és vezess a te utadon bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.